Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén Isten igéjével. Így szól az Úr: engem keressetek, és éltek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét a gyülekezetnek. A Bírák könyve 6. részéből hangzik az ige, a 6. rész első 16 verséből a következőképpen: Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midián kezébe adta őket 7 esztendőre. Midián pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midián miatt. Mert valahányszor vetettek, Midián, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen maguknak és a tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor segítségért kiáltottak az Úrhoz Midián miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: így szól az Úr: én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam az országukat, és ezt mondtam nektek: én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midián elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midián kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midián markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Kedves testvéreim, csak nem 3 hónapja abba hagytuk a Biblia ismereti sorozatunkat. A Biblia évében elhatároztuk, hogy előről végig vesszük nagyobb léptekben az egész Szentírást. Most folytassuk tovább a sorozatot. Legutóbb Isten népe honfoglalását figyeltük, hogy a megígért földet megkapták és elfoglalták. Az üdv történet eseményei folytatódnak. mindig újra elmondom, hogy mindnyájan bevéssük a szívünkbe, hogy a Biblia középpontja Jézus. Istennek Jézusban adott nagy szabadítása. És az Ószövetség első két lapja beszél Isten csodálatos teremtési ajándékáról. A harmadik lap arról, hogy hátat fordított az ember teremtő Istenének, és ez kihatott az egész emberiségre, azóta is kihat. És a többi, a teljes Szentírás további része arról beszél, hogy Isten milyen hatalmas szabadítást készített el nekünk, embereknek Jézusban. Az Ószövetség az előkészítés ideje, az Új Szövetség a véghez viteléről számol be. És most ott tartunk az Ószövetség lapjain, ahol egy nép történelmét figyeljük, a választott népét. Az Új Szövetségben pedig már minden népek megváltója áll előttünk. És Isten egy népet választott, hogy az ő számukra tegye nyilvánvalóvá, hogy mit jelent az, hogyha valaki az élő Istenhez tartozik, ha ő rá hallgat, ha vele szövetségben, közösségben él, ha az ő uralma érvényesület egy nép életében, sőt, bemutató tanítást is végzett az Isten ennek a népnek az életén keresztül, hogy mit jelent, ha hűségesek az Urukhoz, és áldás alatt élnek, és mit jelent, ha nem törődnek azzal a szövetséggel, amelyet Isten fölajánlott és kötött velük, hogy áldatlan élet pedig milyen következményeket hoz. És a Bírák könyve, amelyik a honfoglalás utáni következő nagy egység, arról beszél, hogy ez a nép, amikor jól ment a sora, akkor jó dolgában faképnél hagyta Istenét. A környező népek isteneit kezdte imádni, modernebb volt az élet úgy, a világhoz fordult, és istentelenül élt a mindennapjaiban is. Elfelejtette a 10 parancsolatot, ugyan még a száján ott volt az életében már, alig lehetett nyomon követni. És Isten ilyenkor megengedte, tessék, akkor hogy boldogultok, ha az én áldásom nincs veletek? 7 évre, 40 évre, különböző időszakokra megengedte, hogy a környező népek gúnytűzzenek belőlük, kifosszák őket. És amikor már elszegényedett a nép, akkor kiáltott. Nem az egész nép, de ébredezni kezdtek, és kiáltottak Istenhez. És akkor azt olvassuk, ha a Bírák könyvét valaki követi, Isten szabadítót támasztott nekik. Egy-egy szabadsághőst, ilyen volt ez a Gedeon is, akiről most szó van a történetben, és a szabadító vezetésével újra helyére tette a népet, és újra tekintélyt adott a környező népek szemében is, és újra az áldás alá vonta őket. Ők is megcsöndesedtek, odafigyeltek Istenükre, az új vezetés alatt komolyan vették az isteni életrendet, és szépen kialakult az útjuk. Csak mikor megint jól ment a dolguk, kezdődött előről az egész. Most éppen az a történet van előttünk, hogy 7 éve már, hogy nyomorgatják a midianiták őket, hatalmaskodnak fölöttük. Ez a midianita törzs nép nem kis létszámú volt, és a legvérmesebb beduin törzsek egyike volt, aki összefogott másokkal is. És ezt olvassuk az igében, még egyszer figyeljétek csak testvéreim ezeket a verseket. Amikor vetett a nép, A midianiták más keleti törzsekkel rájuk törtek, ott táboroztak, és tönkre tették a föld termését. Nem hagytak élelmet, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák. Tömegesen maguknak és tevéiknek számos-e volt, és behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Most a baj kellős közepében találjuk a népet. Tarolnak a nyakukra jött törzsek, és képtelenek védekezni. Az a nép, amelyik nem egy-két törzs, hanem a teljes kánaáni világ fölött győzedelmeskedett, most néhány rabló törzs garázdálkodásának van kiszolgáltatva. Nem is értik, hogy lehet ilyen gúnyt űzni belőlük. Mégis ez történik, mert kiléptek az áldás alól, és áldatlan időket élnek. Gedeon, a fiatal ember, akit Isten szabadítóul választott, éppen egy présházban csépel. Micsoda présházban csépelni, amikor a hegytetőn csépeltek, ahol a szél fújása kivitte a polyvát, meg minden szemetet, és ott volt a kicsépelt mag. Hát a présházban egészen mást csináltak. Szőlőt préseltek, ő pedig most ott a sötétben meg a porban fulladozik. Milyen fejre állított világ ez? Présházban, pincében csépelni. Igen, de hát így tudja a félig érett gabonát menteni. Menteni a menthetőt a rabló törzsek elől. A veszett fejsze nyelét legalább megragadni valahogy. Így él az a nép, amelyet Isten hatalmas kézzel kihozott Egyiptomból, a rabszolgaságból, és miután elhagyták Istenüket, rabszolgává tették újra magukat. Itt valami nagyon megváltozott. Csak az élet és az áldás hiányzik. Rejtek helyeket készítenek, ahova bújnak, mentik a menthetőt. Testvéreim, rejtek helyeket készítünk, mondja az egyik igemagyarázó ennél a résznél. Lehet, hogy komfortos rejtek helyet, csak éppen az élet és az áldás hiányzik a mindennapokból. Egy fiatal emberről ír ez a lelki pásztor, akit esketett és tudta, hogy igen nyomorúságos lakás körülmények között kezdte a házasságát. Aztán évek múlva találkoztak, és kérdezte, hogy hogy vannak. És akkor azt mondta a fiatal ember, hogy egy egész elfogadható kégét építettünk. Jöjjön, lelkész úr, nézze már meg egyszer. És akkor azt kérdezte a lelkipásztor, és hogy élnek egymással? Hát most már az új kégliben marjuk egymást. A rejtek hely megvan, csak az élet és az áldás hiányzik. Többen látták a testvérek közül is a múlt vasárnapi református adást innen a gyülekezetünkből, óvodából, iskolából, és néhány bizonyságtevő testvérünk szavai nyomán vették föl a televízió számára ezt az adást, és egy fiatal családot láttunk, illetve házas párt. Elmondta két fiatal az ő útjukat röviden. 16 éves volt a leány, amikor férjhez ment, a párjához, született egy gyermek, aztán annak rendje módja szerint elváltak. Mint egy másfél év múlva rádöbbentek mind a ketten, hogy mégiscsak együtt lenne igazán jó az út. Született egy másik gyermek, újra összeházasodtak.
És aztán olyan jó volt hallani, amikor a férfi azt mondta, hogy amióta én is megismertem Jézust, mert a feleség hamarabb, sokkal kevesebb a nézeteltérés közöttünk. Ez egy hangsúlyos mondat, testvérei. Miközben várják a harmadik gyermeküket szeretettel, belekarolva egymásba, értjük ezt, hogy mit jelent. Azt mondanánk, hogy olyan szép lírai történet, de ugye, hogy kellene sok ilyen lírai történet? Hogy el tudják mondani az utat, és azt tudják mondani, hogy most áldás alatt érve nem az hangzott, hogy most már semmi zördülés, semmi mi közöttünk. Mert ha ezt mondták volna, akkor lehet, hogy beleszólok, mint azon a 30 éves házassági évfordulón tette a lelkész, ahol fölállt a feleség, hogy 30 év alatt egy hangos szó nem volt közöttünk, és a lelki pásztor fölállt, és azt mondta, hogy most imádkozzunk, testvéreim, ezért a két mutató házaspárért. Igen, de nem így szóltak, hanem úgy, ahogy ez valóság ma is. Áldatlan idők az Úrnak való engedelmesség nélkül. Testvéreim, nem esküdözni akarok, meg a becsület szavamat mondani, de higgyétek meg, hogy eszembe nem jutott, hogy a mai napon pontosan ez a történet következik. Hónapokkal ezelőtt megvolt, hogy folytatjuk a bibliai történeteket. Megvolt, hogy Gedeonnal, meg majd Sámsonnal, még a bírák közül, aztán megyünk tovább Sámuelre, hogyha Isten éltet bennünket. És most, amikor a héten kinyitom a Bibliát, és végolvasom újra figyelmesen Gedeon történetét, azzal kezdődik, hogy 7 éve már. Azt mondtam, hogy Uram, nem evezek direkt politikai mezőkre, testvérei. De azért, amikor a köztársasági elnököt nem engedik leszállni, megtehetik, nem gúnyűzés egy népből. Amikor látjuk, hogy mi minden történik, milyen tarolás. Hát azt mondom, ma van előttünk az Isten igéje, nem? Újra mondom, hogy nem ezért rángattam én elő ezt a történetet. De az Isten igéje ige, és azt mondja, hogy egy nép, vedd észre, miben vagy. Vedd észre, hogy meg lehetett tenni veled, hogy a magyarra azt mondta, hogy ne kapjon állampolgárságot. Utassátok meg, testvérem, a környező népek közül, melyiknek nincs kettős állampolgársága, akik itt élnek körülöttünk. Félelmetes, hogy Isten igéje megismétlődik. Egy népnek kiáltani kell az Istenéhez. És ami még megdöbbent ebben a történetben, hogy mikor prófétát küld az Úr a kiáltásukra, és azt mondja, hogy elhagytátok az Urat, akkor nem az a válasz, hogy jaj, bocsánat. Nem. Amikor Gedeonhoz megérkezik az Úr követ, oda a pincébe, és azt mondja, hogy üdvözlégy, erős vezér. Azt hiszi Gedeon, hogy gúnyolódnak veled. Itt vagyok a pincébe bújva. Próbálok valamit összekotorni a termésből, mielőtt letarolnak mindent. És akkor azt mondja, hogy erős vezér, mikor meg is mondja, hogy én vagyok Manasséban a legkisebb nemzetséghez tartozó, és a családomban is a legkisebb. De mit felel?
még neki áll fője. Ha velünk az Úr, miért van ez a baj rajtunk? Hát atyáink azt mesélték, hogy az Úr hatalmas kézzel kihozta Egyiptomból őket, átvitte a veres tengeren, és tudjuk ezt. Hát az Úr velünk akkor? Akkor? Csak hogy ők hagyták el az Urat. Értjük, hogy amikor áldatlan időket él egy nép, nem áll össze a kép. Nincs szabadulás, csodálkozunk, hogy lehet. Érteni is nehezen érti az ember, hogy világos nappal meg lehet tenni velünk mind ezt? Hát a tizedénél már kiáltottunk volna. Ahol most tartunk. Mert az embernek az orcátlansága végtelen. Az Úr szól, és nekem áll följebb, hogy Uram, hát miért? Ahogy mondta az az asszonytestvér, aki jött jelenteni a temetést, és aztán belebonyolultunk a beszélgetésbe, hogy kiöntötte a szívét, és hogy mennyi baj minden együtt, és a háromféle nyugtató, aminélkül nem tud aludni. Én csak annyit mondtam neki, hogy asszonyom, mondok egy javaslatot. 5 alkalommal jöjjön el vasárnap délelőtt ide a templomba, vegyen részt az Isten tiszteleten, tegye ki magát azoknak a hatásoknak, amik történnek, ha az 5 alkalom után egyet elhagyhat a nyugtatói közül, annak az árából csak a felét tegye a persejbe, és akkor még mindig jobban járt, mondtam én ilyen üzletiesre fordítva a kérdést neki, és akkor azt mondja nekem, hogy ahhoz valakinek másképp kell viselkedni, hogy én betegyem a lábom a templomba. És ugye én akkor azt hittem, hogy nekem, hogy talán már most megbántódott, hogy ilyen ötleteim vannak, de nem. Jeleztem, hogy Istenre gondol, ő meg bólogat. Nem kérdezte, hogy Isten hogy szeretné fölépíteni az ő családi életét, meg hogy hogy kellene ott rendezni a dolgokat. Esze ágába se volt. De amikor összejönnek a bajok, akkor ki a hibás? Ki a hibás? Értjük. Ott van ez a nép. Orcátlanul faképnél hagyja az Urat. Aki úgy kiválasztotta őket, hogy markában tenyerén hordozza. Olyan életformát adott nekik, újra mondom, még azt is megmondta nekik, hogyha elmegy tőletek valami, ami ugye elment, azt egy kis ásóval kaparjátok el. 3000 évvel ezelőtt még ezt is megmondta nekik. Hát Párizsban még az 1700-as években is a szennyvizet csak úgy kiöntötték az utcára. Ilyen kivételezett helyzetbe hoz egy népet, és az a nép elkezdi a fűtfát imádni, mindenféle pogány orgiába megy, és utána még azt mondja, hát hol az Úr? Hogy velünk ezt meg lehet tenni? Nyomorúságok nyomorúsága. De az Úr komolyan gondolta a szabadítást. Ő komolyan gondolja, testvéreim, és azt is, hogy abban Gedeont választja eszközül. Ő neki megvan a koreográfiája. Nem nekünk kell ötleteket adni neki, nekünk kiáltani kell. És amikor kiáltottak, nem az egész nép, de ahogy ébredeztek, az Úr megkezdi a szabadítás kivitelezését. Elsőként a nagy bálványfát le kell dönteni. Elvágni a visszavonulás útját. Nem lehet úgy Gedeonnak indulni, ha nem jön össze, akkor vissza húzódunk. Vág ki a nagy fát, amelyet az Isten nő tiszteletére úgy őriznek a városban, hogy az hozzá se szabad nyúlni. Hát Gedeon neki kezd, de úgy, hogy 10 barátját hívja, és éjszaka végzik el a munkát. Fél a néptől,
Másnap reggel meglátják a városban, hogy kivágták a nagy fát. Megtudják, hogy Gedeon vezetésével ment, jönnek az apjához, add ki a fiadat! Meglincselik, az biztos, ha kiadja az apja. De ha az Úr elkezdi a szabadító munkát, akkor mindig van egy ötlete. Higgyük meg, hogy amikor sehol nincs út, még egyet talál az Úr, aki az eget és a földet teremtette, mert az apjának ad egy gondolatot. Érdekes, egy ilyen gondolat eldönti a folytatást, elám. Azt a gondolatot, hát mit pereltek ti? Hát ha Isten az a Baál, büntesse meg, aki kivágta a fáját. Ha pedig nem, akkor szégyeljétek magatokat. Ti harcoltok az Isten helyett? Ezek azt mondják, hogy tényleg. Hát majd elpusztítja az az Isten. És megy tovább a munka, mert Isten most már fölgyorsítja az eseményeket. Jönnek újra a midianiták, hát nekik ez a zsákmány, ők addig jönnek, amíg valaki meg nem állítja őket. Nem tudnak leállni. Testvéreim, hát nem lehet. Hát ezt tudják a büntetés végrehajtó. Hogy a tolvajnak bejön a dolog, egy ideig jól lakik, de utána megy tovább, mert nem tudja kihagyni, hogy még nagyobbat. És előbb-utóbb lebukik. Addig rablók le nem mennek, amíg meg nem állítják őket. S jön az Úr parancsa. Kürtöld össze Manassé népét, a nemzetséget, katonáit. Jöjjenek egybe. Összegyűjti Gedeon, megfújja a kürtöt, de azért azt mondja, hogy Uram, tényleg az én kezem által akarod ezt a szabadítást végbe vinni? Adj nekem jelt! Félek! Akkor az Úr ad neki jelet. Ebben ne nagyon követgessük Gedeont, mert ezek a jelkérésgetések, ezek nem a klasszikus útjai az Isten népének. Bízzon az Úrban, ha ő mondott valamit, és ő megértette az Úr szavát, de az Úr megengedi neki. Azt mondja, egy fürd gyapjút kiteszek. Reggelre legyen a föld teljes száraz, a fürd gyapjú pedig nedves. Másnap reggel Gedeon kicsavarja a gyapjúból a vizet, körülötte teljes száraz minden. Uram, még egy jelet kérek. Holnap reggelre legyen száraz a gyapjú, és körülötte harmatos az egész föld. Még ezt is megengedi neki az Úr. Nagyon nagy a tét, és abban az időben nagyon messze voltak az Úrtól. Nem élték át a csodáit úgy, mint mikor vele együtt lüktetett az életük. Megengedi másnap reggel száraz a gyapjú, körülötte harmatos a terület. Bizonyosságot kap, elindul. 32 000 ember trombitált össze. Midianiták is jöttek, ám az egész környéket összehozták, nagyobb volt a létszámuk, mint az övé. Mert ők oda is települtek, akkor mind jöttek, mert ott enni lehetett meg letarolni mindent, állatokat hajtották, és a többit. És az Úr azt mondja Gedeonnak, sok ez a nép. Sok ez a nép, mondd meg. Aki fél és retteg, menjen haza. Mert a végén még ez a nagy nép győz, és veregetni fogja a vállát. Eszébe se jut, hogy az Úr adta a szabadítást neki. Marad minden a régibe, sőt, még nagyobb gőg lesz bennük. 22 000 ember hazamegy, ott marad 10 000. Az Úr megszólal, és azt mondja Gedeonnak, most már edzésben van Gedeon, még ez a nép is sok. Vezess le őket a vízhez, hogy igyanak. Aki odahasal és nyalja, mint a kutyák, vagy oda térdel és úgy szürcsöl, az küld haza. Aki lehajol és merít, és úgy iszik, az marad. 300 ember maradt. Ott van Gedeon 300 emberével, az ellenség pedig körbeveszi
őket. És akkor Isten még egy lehetőséget ad Gedeonnak. Azt mondja, Gedeon, ha teljes bizonyosságot akarsz meríteni, hogy fél tőletek ez a nép, menj le a szolgáddal az éjszaka leple alatt, az előőrsig, és majd ott meghallasz valamit. És akkor a szolgájával, Purával lemegy Gedeon, az egyik sátorból hangzik a beszéd. Álmot álmodtam, mondja az egyik harcos a másiknak. És egy nagy árpakenyér legördült a hegyoldalról. Földöntötte a midianiták sátrát. Ez senki más, mondja a másik, mint Gedeon, aki jön ellenünk hatalmas sereggel. És ez elterjedt a táborban. Gedeon visszamegy, és a 300 embert 300-as csoportra osztja. Mindenkinél egy korsó, agyagkorsó, egy fákja és egy kürt. És azt mondja, három irányból támadunk. Ha én jelet adok, belefújok a kürtbe, mindnyájan fújjátok a kürtöt, kiáltsátok az Úrért és Gedeonért, törjétek össze a korsókat, és indulás. Megtörténik. És az összezavarodott ellenség, amelynek a soraiban már korábban is elterjedt ez a félelmes hír, mert Isten mindenről gondoskodik. Ez a szabadítás nem Gedeon műve. Ez Istennek a nagy szabadító műve. És folytatódik még, hogy hogy üldözték őket, de erről én most nem szólok, hanem csak azt mondom, hogy aki régi mesének, legendának tekinti mindezt, az gondoljon csak velem együtt arra, hogy itt voltak az óvodásai. Én még egy éve, másfél éve, két éve talán, az iskola igazgató tanácsában, amikor egyik felelős testvérünk azt mondta, hogy ha mi az iskolát tovább akarjuk erősíteni, óvodát kell alá. Megmondtam, hogy képtelenség, értsék meg. Mindent megpróbáltunk, ami belefér. Már majd-majd bent voltunk egy régi óvodában. A mostaninál sokkal szűkösebb, nyomorultabb lehetőségek között. De olyan átkozódás ment az egész házban, hogy még a legvérmesebb apukák végig azt mondták, hogy majd ők egyenként beszélnek mindenkivel. És meg lesz ez az óvoda. Ők is jöttek, hogy így nem szabad óvodát indítani. És akkor megkapunk egy városligeti villában egy magas földszintet, mert a pereskedő lakók miatt visszalép a nagypénzű vevő, és egy adott pillanatban úgy szól hozzánk a polgármester, hogy azt a kairoszt ki lehetett használni, és megvan. Tegnap azt mondtam egyik lelkész testvéremnek, Somogyi Péternek, akivel beszélgettünk. Tudod, amióta az óvoda megvan, azóta az én hitem határait kijebb tágította az Úr. Megtelik a szám és a szívem nevetése, ha rágondolok, hogy Uram, és nem mi csináltuk, nem ember, az Isten. Mert ő szabadítást ad, de hagyjuk az óvodát. Be is fejezem, de anélkül nem tudom befejezni, hogy azt ne mondjam. Gedeon története csak egy kis előkép, csak egy kis részlete annak a vonulatnak, az üt történetének, amelyet Isten a Golgotán, Jézus halálában és föltámasztásában végbevitt. Hányan voltak ott testvérei? Hányakkal végezte el Isten ezt a szabadítást? Volt 300 harcos. A 12 tanítványt hol találjuk? Pétert a tagadásban, Júdást az árulásban, a 10 pedig a szélrózsa minden irányában.
Még az Isten is elhagyta, mikor fölkiált, én Istenem, miért hagytál el engem? De csak egy szempillantásra hagyta el, amíg a bűn ítélete végbe ment. Óriási szabadítás. Ember nem tett ahhoz hozzá semmit. És ennek a szabadításnak ereje van 2009-ben is. Itt vagytok, testvérei. És itt lehetek én is. Hirdethetjük Jézust. Hirdethetjük azt, hogy áldatlan életet az ő kereszt halála által áldott áldás alatti életre tud fordítani. Dicsőség legyen neki érte. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Kitárjuk a szívünket előtted, mennyei atyánk. Csodálatos a te szabadításod. Jézus keresztjén, és csodálatos az, hogy sok családban itt is, sok szívben békét teremtettél, és áldást. És a te vezetésed nyomán áldott életet lehet élni minden körülmények között. Dicsőítünk téged ezért. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért is. Kérünk, hogy őket is vond magadhoz nagyon közel. És köszönjük azt, hogy lelkésznő testvérünk téged hirdetett hittel, bizonyossággal, az örök élet igéit, és te tartod meg őt is, és te tartod meg mindazokat örökre, akik hisznek benned, és övék ez az élet. Köszönjük a régi történetet, és kiáltunk mi ma, akár személyes életünk áldatlanságai közepette talán, akár nemzetünk életére nézve, megdöbbent, megrendít ez a hasonlóság, hogy a soron következő történetben így elénk adod az üzenetet. Imádkozunk hozzád a te szabadításodért. És köszönjük, hogy hirdethetjük ezt a szabadítást. Innen a szószékről is hirdethetjük otthonokban, munkahelyeken, baráti körökben a tiédet, a nagyot, az igazit. És köszönjük, hogy élhetünk a te kegyelmedből áldás alatt. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A békességnek Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, Jézust, örök szövetség vére által, tegyen készségesekké titeket minden jóra, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen.
Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az Isten népébe tartozó, igéjére figyelő ember tudja, hogy felelős a párjáért, ha van neki már, vagy van neki még. Felelős a családjáért, felelős a nemzetéért, felelős a gyülekezetért. Ennél többet nem is akarok mondani. Annyit, ha még pontosabban kell fogalmazni, hogy Istenfélő ember elmegy szavazni, és a szavazatával menti, ami menthető. Énekeljük el most befejezésül a 393. dicséretünk mindkét versét. A 393. énekünkben ott van Gedeon neve is, hogy ő állít Gedeont melléd. Tudjuk, hogy ez a mi igazi Gedeonunk, ez a mi Urunk Jézus Krisztus. A 393. éneket énekeljük. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön.